Üdvözlöm Önöket a hétvégi menetrendben. Kultúráról életmódra váltunk az utolsó órában, Egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. Egészen pontosan azzal, hogyan engedik be a virtuális valóságot a műtőkbe. Dr. Prokop Tamással, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermeksebész szakorvosával Marosi Viktor beszélget. A műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője.
Magyarországon először alkalmaztak onkológiai beteg gyerekeknél olyan műtéti eljárást, ahol a beavatkozást megelőzően egy VR szemüvegen keresztül megjelenítették a daganatot virtuálisan, és annak környezetét. Így ezzel kaptak pontos képet a tumor elhelyezkedéséről és a környező erek állapotáról. Elmesélné nekünk, hogy pontosan hogyan néz ki ez a tervezés, és hogy mire volt szükség ahhoz, milyen szoftveres, milyen hardveres fejlesztésekre, hogy ezzel mára tudjanak műteni?
Igen. Gyakorlatilag minden műtétnél, és itt főleg a tumoros műtéteknél egy MR kétdimenziós képeket használunk a műtéti tervezéshez, amiket egyébként műtét előtt elemzünk, és fejben összerakjuk a háromdimenziót, illetve a háromdimenziós anatómiát, azt a sebész mindig a műtét előtt összerakja a fejében. Ugye újabban nagyon sok helyen megjelen most már ezek a VR szemüvegek közforgalomban is kaphatók, mi is egy ilyet használunk, és ez adta az ötletet gyakorlatilag arra, hogy a MR képekből leképzett háromdimenziót, tehát egyébként egy külön technikus csapat alkot meg, azokat VR szemüveggel lehetne nagyon jól megjeleníteni, ezzel is segítve a sebészek munkáját ebben a műtéti tervezésben, hogy háromdimenzióban lássuk azt a területet, amit majd operálni fogunk.
Ez kifejezetten az ilyen típusú daganatoknál egy használható technika, vagy ez tulajdonképpen másfajta műtétnél is használható lenne, hiszen ez egy ilyen nagyon alapos térbeli háromdimenziós körüljárását teszi lehetővé a műtéti területnek?
Bárhol használható ez a technológia, de igazából itt van értelme, mert a tumor a környezetében, vagy a tumor az nem egy anatómiai képet, mert mindig valami plusz, ami ott van, valami ennek nem kéne ott lenni, csak a környezetét eltolja, vagy éppen belenő a környezetébe, és pont ez a megváltozott anatómia, amit meg tudunk jeleníteni. A legtöbb műtétnél, ugye minden más műtétnél általában az anatómiai környezet, amiben operálunk, az nagyjából ismert, illetve azt tanul. Ezek azok a tumoros műtétek, amikor az anatómiai viszonyok megváltoznak, amire a sebésznek föl kell készülni, hogy mit fog találni a műtét közben, és ebben tud nekünk segíteni ez a technológia.
Hány ilyen műtét zajlott le eddig a gyermekklinikán?
Egy spanyol centrumhoz csatlakoztunk, akik egy vizsgálatot indítottak erre, hogy most kifejezetten ennél a neuroblasztoma típusú műtéteknél ez a VR szemüveges műtéti készülés ez előnyös-e. Mi idén öt beteget válogattunk be ebbe a stádiumba, és ebből három került abba a csoportba, akiket ezzel a technológiával gyakorlatilag egy három dimenzióban tudtunk készülni a műtétre.
Ugye azt írja ez a cikk, hogy lerövidíthető ezáltal a műtéti idő. Pont egy hete beszélgettünk Bejek Zoltánnal az orvosi robotikáról, és hogy ott
ortopédiai
műtéteknél használt robotikáról, és ott arról volt szó, hogy egy picit meghosszabbítja a műtéti időt, viszont sokkal pontosabb lesz. Itt gyakorlatilag az időről is szó van, tehát az idő lerövidítéséről, és a precizitás javulásáról is?
Így van, mivel hogy nem a műtét közben alkalmazzuk, hanem a műtét előtt készülünk, és hogyha jobban föl vagyunk készülve a műtétre, akkor gyakorlatilag a műtéti idő rövidíthet. Pont ez a kutatás, amihez most csatlakoztunk itt a spanyoloknak a vezetésével, pont ezt célozza meg ezek a kimenetelei, hogy ellenőrizzük, hogy a műtéti idő rövidíthető-e, úgy itt ezt statisztikailag ki kell mutatni, hogy ez a módszer ez jobb, nem csak úgy bevezetjük az orvostudományt, és most erre irányul ez a kutatás is. A műtéti időt szeretnénk rövidíteni, illetve a szövődményeket minél jobban csökkenteni.
Mind a három műtét sikeres volt, amit végeztek az elmúlt hónapokban?
Itt mind a három műtét sikeres volt, a betegek két nap után haza is engedhetőek voltak egyébként a műtét után.
Az elején említettem a túlélési esélyeknek a vizsgálatát, szóval egy ilyen pontos tervezés, túl azon, hogy a műtét sikerességét elősegíti, a túlélési esélyek is megnövekedhetnek ezáltal?
Szorosan összefügg ez a kettő, mert a műtétnek a sikeressége az pont arról szól egy ilyen műtétnél, hogy a tumornak a 100%-át sikere, teljesen sikere eltávolítani a tumor. Ez nagyban hozzásegít ahhoz, hogy minél hosszabb túlélést kapjunk tumoros betegeknél, és ezáltal egyébként igen, a túlélést is tudjuk a precizitással egyébként növelni.
Itt ugye arra is gondoltam, hogy a szövődmények kialakulása az jobban elkerülhető-e?
Igen, ez is célzott, de ugye a szövődmények és a túlélés az remélhetőleg nincs szoros összefüggésben, tehát nem a szövődmény az, ami a hosszú távú túlélés befolyásolja, azok általában kezelhetőek, az inkább kellemetlen, és kezeljük a szövődményeket, de a hosszú távú túlélés, egy beteg túlélését konkrétan azzal tudjuk a módszer is segíteni, hogy a tumornak a 100%-át eltávolítjuk.
Elmondta ebben a cikkben, hogy sokszor a daganat bizonyos szervek ereit is körben növi, vagy eltolja azokat. Ebben az esetben az ereknek a feltérképezése az szintén tud segíteni abban, hogy ezek a megint csak szövődmények elkerülhetők legyenek?
Igen, de mint már említettem, ugye az MR képek így is úgy is elkészülnek, vagy eddig is elkészültek, és az MR képek alapján egyébként ábrázolódnak az erek, csak néha nagyon nehéz fejben összetenni, hogy akkor hol oszlanak ezek az erek, vagy amelyiket eltolja. Gyakorlatilag ez egy jobb megjeleníthetőséget ad nekünk, és ezáltal látjuk jobban az ereket.
A spanyol partnernek a bevonása az gyakorlatilag amiatt volt, hogy ezeknek az MR felvételeknek a VR szemüveggel való összekötése, ez gyakorlatilag egy új fejlesztésű technológia, és esetleg ők picit ebben előrébb járnak, és társpartnereket kerestek a kutatáshoz, vagy miért pont egy spanyol partner jön ilyenkor szóba?
Igen, gyakorlatilag a MR képeknek a háromdimenziós rekonstrukció, ugye nálunk készülnek az MR-ek, maga a képanyag az alkalmas arra, hogy háromdimenziós rekonstrukciókat készítsünk belőle, de ehhez kell egy komoly technikusi csapat, ráadásul, hogy ezt orvoslásban egy-egybe tudjuk használni, ehhez licencvizsgával rendelkező mérnök csapat kell, akik egyébként az otthoni radiológusokkal együtt dolgoznak, és ez az a csapat, akik indították magát ezt a kutatást, és mi ez a kutatáshoz csatlakozva tudunk gyakorlatilag egyelőre ilyen háromdimenziós képeket alkotni. A jövőben tervezzük mi is, hogy Magyarországon esetleg elindítsuk ezt a műtéti tervezési technológiát, akár a Szemeves Egyetemen belül is.
Más típusú daganat sebészetnél, gyereksebészetnél is ugyanígy tervezik ezt alkalmazni, vagy kifejezetten ezekre a típusú daganatokra koncentrálnak első körben?
Most első körben ugye a kutatás, amihez csatlakoztunk, ehhez a típusú a neuroblasztomákról szól, de a jövőben szeretnénk, és ezt szeretnénk kiterjeszteni a más típusú, akár resetumorokra, májtumorokra, és a kiterjesztés során ugye minden betegnek esetleg egy háromdimenziós rekonstrukciót végezni.
Felnőtt gyógyászatban, tehát nem gyerekgyógyászatban használnak ilyen technikát?
Így van, tehát ez a felnőtt gyógyászatban is használatos, vagy nem VR szemüvegen megjelenítve, hanem kinyomtatva például a szívsebészek használják előszeretettel ezt a technológiát.
Visszatérve a gyerekgyógyászatra, ugye itt a tervezés, ez most out of the box kérdés lesz, engedje meg, hogy egy picit beszéljünk a kis betegekről. Ugye, hogyha egy ilyen tervezés jól látható és értelmezhető, bevonhatók a gyerekek akár ezeknek a képeknek a tanulmányozásába? Van ilyen meglátás is, hogy a gyógyulásban tud segíteni az, hogyha egy gyermek vizualizálja például, de szerintem nem csak a gyermekre, hanem a felnőttre is igaz, a magát a tumort vagy a betegséget.
A gyerekeknél egyelőre nem gondolnám, főleg a fiatalabb gyermekeknél nem is értik, hogy mik azok az erek, vagy mik azok a képletek, amik rajta vannak, és ezért nem, én azt gondolom, hogy a gyerekek felnőtteknél nagyon is el tudom képzelni, hogy lássák azt, vizualizálják, hogy mi a probléma, de gyerekek még szerintem nem is értik magát a normális anatómiai környezetet sem. Hozzáteszem, hogy a mostani műtéteink volt, amelyik, hogy volt 5-7-es, volt a legfiatalabb baba, akit operáltunk ezzel a tumorral, tehát hogy így sincs rajtása. Nagyobb bacskák most volt egy 4-5 éves is volt, és talán most volt, akit még nem operáltunk meg, de 5 beteget már beválogattunk, ő még vár a műtétre, kemoterápiát kap. Ő egy nagyobb bacskán 9 éve, de neki se fogjuk feltétlen megmutatni ezt a képet.
Mennyi ilyen műtét várható még az idei évben?
Ilyen pont a study keretében kérdezték tőlünk, hogy hány ilyen műtétet végzünk, mert ő összeszámolják, hogy meglegyen neki, több százas beteganyag kell. Mi azt mondtuk, hogy itt a klinikán évente 8-10 ilyen műtétet végzünk. Ebből most 5 beteg idén már beleválogathat, tehát hogy idén több is lesz. Több lesz, tervezzük, hogy évente ilyen 5-10 beteget tudunk így operálni.
Dr. Prokop Tamással, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermeksebész szakorvosával Marosi Viktor beszélgetett, a műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője volt.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Maradunk a gyermekgyógyászatnál, a gyerekkori alvászavarral foglalkozunk a következő percekben. Dr. Kelemen Judittal, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika alvásambulanciájának vezetőjével Marosi Viktor beszélget, a műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője.
Mi lehet az eredője a gyerekkori alvászavarnak?
Hát rengetegféle alvászavar létezik, és ugye a gyerekkor az elég tágas időintervallumot fog közre, úgyhogy így megjelennek egyrészt azok az alvászavarok is, amik ugye inkább felnőttkorra jelentők, viszont vannak gyerek-specifikus alvászavarok is. Ami szerintem a legjelentősebb, és érdemes vele foglalkozni, az ugye az obstruktív alvásiapnea, ami egyre gyakoribb gyermekkorban is. Ennek két fő oka van a gyerekeknél. Egyrészt főleg a kisgyerekkor, óvodás korban jellemző, hogy ugye megnagyobbodnak a mandulák, és amiatt van egy szűkület, ami miatt horkolnak. Másrészt meg az elhízás, ami egyre gyakoribb sajnos gyerekkorban, és egyre korábban látjuk már 4-5 éveseknél is, hogy túlsúlyosak, és emiatt van egy ilyen alvászavaruk, tehát egy alvásalatti légzészavaruk.
Most egy kicsit mi meglepődve hallgattuk Önt, beszélgettünk már felnőtt alvászavar témában a Semmelweis szakemberekkel, de ez így nem állt össze bennünk, hogy miért is ne lehetne nagyon hasonlók a gyermekeknél, meg a felnőtteknél. Ezekben az esetekben ennyire egyszerű a terápia, hogy egy kicsit figyelni kellene a gyerkőc testsúlyára? És ez meg is old mindent alapvetően?
Ez csak egy ok, amit az én doktornő mondott.
Hallgassuk meg a szakembert.
Hát igen, tehát hogy azt látjuk sokszor, hogyha már csökkentenek a testsúlyukon, akkor ez az alvási apnoe szindróma mondjuk sokkal enyhébben jelenik meg. Tehát hogy alapvetően, hát mondhatjuk ezt egyszerűnek, de azért aki már próbált súlyt leadni, azért ez nem annyira egyszerű, főleg nem egy 4-5 éves gyereknek azt mondani, hogy aki eddig csokit evett csokival, hogy mostantól nem lehet csokit. Úgyhogy azért ez nem ennyire egyszerű.
Milyen típusú vagy milyen okú alvászavarok, alvás problémák szoktak még gyermekeknél előjönni?
Amivel gyakrabban jelentkeznek mondjuk az ambulancián, az ugye ez a 2-3 éves kor körüli gyerekek, akik ugye még nem alusszák át az éjszakát. Ezt én nem annyira szoktam alvászavarnak tekinteni, mert körülbelül olyan 5 éves korukra érnek meg a gyerekek, hogy arra, hogy teljesen átaludják az éjszakát, tehát addig folyamatában fejlődik az agyuk, és ezek a gyakori ébredések azok hozzátartoznak az agy fejlődéséhez. Ami még ilyen nagyon specifikus, ez az éjszakai felrettenés, vagy lidérnyomásként van a köznyelvben, vagy a latin nevén ez a pávor, amikor ugye az éjszaka első felében felébrednek a gyerekek, üvöltenek, sírnak, nem megnyugtathatóak. A szülő számára ez egy ilyen nagyon borzalmasnak kinéző és ijesztő állapot. Azért ezzel is elég gyakran jelentkeznek az ambulancián. Alapvetően ez egy ártalmatlannak mondható alvászavar, és kinövik, viszont hát amíg van, az biztos, hogy rányomja az a bélyegét a szülők életminőségére.
Ez a fajta éjszakai fölébredés, ez akkor is megvolt, amikor a gyermekek nem fogyasztottak ilyen mennyiségben médiatartalmat. Ez megvolt 50-80-100 éve is a tudományos leírásokban?
Hát én azt gondolom, hogy nem annyira, mivel például pont ennél a fajta alvászavarnál látunk egyfajta ilyen genetikai vonalat is, tehát hogy van olyan, hogy a szülő elmondja, hogy neki is volt ilyen vagy tehát, hogy nagyszülőnél megjelent ilyen, hogy szóba jött ez, hogy éjszakánként gyerekként így felriadt. Úgyhogy van egy ilyen része. Az, hogy ezek a sok digitális eszköz, amit most már egész picik használnak, hogy mennyire nyomja rá az alvásra a bélyegét, ezt így nehéz megmondani. Az biztos, hogy abszolút nem tesz jót. A WHO által ugye 3 éves kor alatt 0 perca ajánlott képernyőidő, és azért látjuk, hogy a valóság azért elég messze áll ettől.
A valóság az sok óra ezzel szemben.
Hát igen, az biztos, és tehát, hogy inkább ezek ilyen elalvási zavarokat okoznak, meg átalvási zavarokat, tehát az idegrendszer nem tud megnyugodni a sok ingertől.
Miben tud segíteni a szülő a gyermeknek abban, hogy jól aludja át az éjszakát? Az elalvásban természetes, hogy ott kell legyen, vagy abban tud segíteni. De vannak-e olyan eszközök, vagy olyan módszerek, amivel a szülő a gyermek alvását meg tudja támogatni nem csak este a lefekvéskor, hanem akár később is az éjszaka későbbi részén?
Hát erre egyértelmű válasz az, hogy a megfelelő alvás higiénia, amit a szülők nagy része nem ismer, vagy ők is, hogy mondjam, elég furcsa körülmények között próbálnak aludni. Ezek között, tehát hogy az ilyen alváshigiéniás szabályok között például olyanok vannak, hogy már az elalvás előtti órákban mondjuk egy nagyon-nagyon fényes szobában legyen a gyermek, ne egyen elalvás előtt 2 órával, akkor ugye ezeknek a digitális eszközöknek a használatát, tehát serdülőkorban sem javasolt elalvás előtti pár órában, tehát az ágyban telefonozás az abszolút nem tesz jót a megfelelő minőségű alvásnak. Emellett nagyon fontos az a sport, tehát az, hogy egy kicsit fizikailag is elszáradjon, emellett ugye ilyenkor olyan hormonok szabadulnak föl, amik segítik az esti elalvást.
De itt az esti sportra gondol? Tehát akár a gyermekkel át lehet mozgatni?
Nem. Tehát az este azért, tehát ha nagyon aktivizáljuk a testet, akkor lehet, hogy a fáradtság miatt könnyebben elalszik, viszont nehezebben kerül egy mélyebb alvásba ilyenkor. Úgyhogy inkább a napközben, tehát gyerekek esetében főleg a délelőtti, délutáni sportolás, ami javasolt.
Ezeknél a gyermekeknél az óvodában az ebéd utáni alvás is általában ugyanúgy problémás, mint az otthoni esti alvás, vagy ez egy más műfaj?
Hát van, akinél. Ugye egy délutáni alvás az óvodában, az ugye mondjuk tegyük fel, hogy 2 órát alszanak, körülbelül 1,5-2 órát, attól függően, hogy ugye mennyi idős a gyermek. Ez általában gyereknél egy olyan 1-2 alvás ciklus jelent. Ennyi idő alatt nem biztos, hogy mondjuk előjön egy olyan probléma.
Mikor érdemes megkeresni a gyermekgyógyászati klinika alvás ambulanciáját? Szóval milyen tüneteknél jelentkezzünk?
Azt gondolom, hogyha ilyen horkolás, légzés kimaradást észlelnek a szülők, akkor mindenképp érdemes egy ilyen vizsgálatot, tehát az alvás ambulanciára jönni, és utána általában meg szoktuk javasolni az alvásvizsgálatot is. Hogy mondjam, de emellett gyakorlatilag bármilyen alvással kapcsolatos panasz van, hogy nem alszik el, vagy káratlan ébred reggel, tájfájással ébred reggel, éjszaka izzad, nem tud koncentrálni az iskolában, vagy mondjuk akár az is jele lehet, hogy romlanak a jegyek a bizonyítványban, akkor, és ez, hogy mondjam, egy hosszabb időn keresztül fennáll, akkor érdemes erre gondolni, hogy valószínűleg valami miatt a gyermek alvása nem nyugodt, és ilyenkor nyugodtan jelentkezhetnek nálunk az ambulancián.
Dr. Kelemen Judittal, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika alvás ambulanciájának vezetőjével Marosi Viktor beszélgetett, a műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője volt. Hírekkel folytatjuk, aztán a hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal, azonnal jövünk vissza.